Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig. A műsorvezető Fábián László.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Van egy adósságom egyfelől Önök felé, illetve a vendégem felé is, mert korábban beszéltünk az Autobest idei díjáról, és akkor telefonon beszéltünk Széchenyi Gáborral, az Autobest zsűri tagjával.
Szervusz, Lacko!
És az Autó című autószaklap főszerkesztőjével, és akkor megígértük, mert az egy telefonos, ilyen gyors beszélgetés volt, akkor megígértük, hogy ezt a témát részletesebben kibeszéljük. Most itt a díjról lesz szó, de most bejegyenek meg, hogy itt nagyon szakmai dolgokba belemegyünk, nyilván egy picit szakmaiba is, de ez egy annyira komplex díj, hogy nagyon sok mindent meg fogunk tudni az óra végére ma az autóipar helyzetéről, illetve nem is arról, hogy persze, hogy hány darab autót adnak el itt-ott-amott, hanem inkább arról, hogy merre tart az autóipar, hogy az autók milyenek most, milyenek lesznek majd, illetve milyenek voltak korábban. Ez a díj ezt is letérképezi, illetve megtudhatják azt a mai beszélgetésből, hogy 31 ország újságíróiból álló zsűri kinek ítélte az idei legjobb autónak járó díjat. Tehát 31 ország, most tanár úr, visszamondom akkor, amiről már nagyon sokszor beszéltünk, tehát 31 ország, országonként egy újságíró vesz részt ebben a zsűriben, és egy komoly mátrix alapján, ami egy táblázat, választjátok ki, hogy melyik lesz majd a győztes. De ezt megelőzően, tehát nagyon fontos, hogy azok az autók kerülnek be, most jól, nem, eddig jól mondtam, ugye?
Tökéletesen.
Na, szóval azok az autók kerülnek be, amelyek legalább hány országban?
Hát Na. Már kavarok, mert ugye a díj folyamatosan nőtt. 2000-es alapítású díj,
igen?
Európai díj, tehát 31 ország, illetve most már 32, majd erről is beszélgessünk, ha lehet. 31 európai, 32 európai ország. És ahogy a díj nőtt 2000-től először 6 ország, 15 ország, 26 ország, 30 ország, 31 ország, 32 ország, úgy ez az arány folyamatosan nőtt. Most azt hiszem, hogy 26 ország piacán kell megjelennie a szavazás idejéig az aktuális évben. Igen. Az újdonságnak, és valódi újdonságnak is kell lennie, tehát a ráncfelvarrás, közkeletű angol nevén a facelift, az nem számít új autónak, igazi új modellnek kell lennie, és nettó árával bele kell férnie 30 ezer euróba. Azért nettó árával, mert a 31 vagy 32 országban az adózás nagyon különböző.
Igen.
És azért 30...
Zárójelben Magyarországon igen magas.
Törökországban még magasabb, vagy a skandináv államokban, igen. De azért 30, mert sokáig 20 ezer euró volt, ugyanezekkel a feltételekkel, de ahogy fölvezetted a műsort, merre tart az autóipar, ennek fontos eleme a folyamatos drágulás. Egy idő után kénytelenek voltunk 25 ezerre emelni, és utána 30 ezerre tavaly.
Mondjuk ez lehet egy nehéz kérdés neked, mert egy kis önreflexiót kell tartanod, hogy miért kerültél te be, tehát miért pont te kerültél be mondjuk Magyarországról, vagy ez hogyan történt, tehát hogyan lettél pont te a zsűri? Azt ugye tegyük hozzá, azt én tudom, hogy te gyárilag, vagy eredetileg gépészmérnök vagy.
Igen, ráadásul súlyosbítva autógépész.
Uh-huh.
Vagyok.
Igen.
Hát biztos ez is szerepet játszott, szeretném hinni, hogy szerepet játszott, amikor én bekerültem 2015-ben, szinte napra pontosan 10 évvel ezelőtt, valamikor 2015 tavaszán, akkor már volt Magyarországnak képviselője, uh-huh. méghozzá szerintem sokunk a hallgatók által is jól ismert, általad is jól ismert Boros Jenő.
Igen. Aki akkor a Népszabadságnál dolgozott.
Akkor ő a Népszabadságnál dolgozott, így van. És akkor
még volt Népszabadság, igen.
Ő úgy határozott, hogy mivel ez a díj azért elég sok utazással, bemutatókkal, kifejezetten autóközpontú tevékenységgel jár.
Köszönöm, most panaszkodsz, vagy dicsekszel, ugye?
ő úgy határozott, hogy inkább másra koncentrál, és felajánlotta a lemondását a díjnak, a díj vezetősége pedig elkezdett keresni az ő helyére Magyarországról egy valakit, nem voltunk egyedül, vagy nem voltam egyedül, kicsit skizó, igen, nem voltunk egyedül, ilyen, nem voltam egyedül, többen voltunk, és el kellett utaznom a 2015-ös díjkiosztóra, ott meghallgattak az akkori tagok, visszavonultak, tanácskoztak, és 24 órával később hozták meg a döntést.
Na.
Így kerültem be. Na. Tehát nem úgy, hogy lenyúlt valaki fölülről és igen, kiemelt, de akkor én már 15 éve újságíró voltam, és hát nyilván a közgazdász meg a gépész végzettségem is nyomott alatban.
De Gyuri, még tovább megy itt a kérdésben. Jött egy Viber üzenet, hogy lesz egyáltalán gépészmérnökből egy szaklap főszerkesztője.
Hú, ez érdekes?
Röviden lehet?
Hogyne. A műegyetemi diplomámnak két konzulense volt, ez így szokás, ott sok egyetemen így szokás, egy belső, aki a gépjárművek tanszéken tanított engem, és egy külső, aki az iparban dolgozott, tevékenykedett. Az én külső konzulensem akkor egy lapot, egy nagyon szakmai, csak szűk körben terjesztett autós lapot készített, abba dolgozott, és amikor megvédtem a diplomámat...
Mi volt a neve ennek a lapnak? Emlékszel el?
Hogyne, ez itt elmondható?
Persze.
Autószakinak hívták, szerintem hívják most is.
Mhm. Uh-huh.
Lehet, ez most már
nem egy Székesfehérvár, mond, vagy valami?
Nem, Győri.
Győri, igen.
Így van. Most autotechnika, azt hiszem a neve. És miután megvédtem a diplomámat, az ő buzdítására elindítottunk egy cikksorozatot.
Uh-huh.
Ebben a nagyon szakmai újságban, őszinte örömömre. És ezt az újságot az akkor Autó 2-nek hívott, ma az Autó című autós magazin főszerkesztője, Surányi Péter, alapító főszerkesztője, olvasta. És egyszer csak nagy örömömre kaptam tőle egy telefont, hogy én vagyok-e az a gépész srác, aki futóművekről és állítható lengéscsillapításról értekezik ebben az újságban.
Uh-huh. De manapság azért a minden jellegű újságírás valahogy átalakul, tehát tapasztalat az, hogy kevesebbet olvasnak az emberek, inkább a történeteket keresik, tehát egy szaklap, amilyen a tiétek, az úgy meg tud kapaszkodni ebben a változó világban?
Hát azon dolgozunk, hogy meg tudjon, ez teljesen így van, te is érzékeled, ahogy mondtad, hogy kevesebbet olvastak az emberek, de én úgy gondolom, hogy az autó attól még egy műszaki tárgy.
Uh-huh.
Attól még, hogy az emberek kevesebbet olvasnak, attól abban van csapágy, abban van fogaskerék, abban van motor, és ez az embereket talán, remélem, hogy érdekli. Engem egy kicsit ez fellengzősen hangzik, azért hebegek, habogok, de egy kicsit az autós műszaki ismeretterjesztés is mozgat.
Uh-huh.
Nem annyira a véleményemet szeretném megírni, mert véleménye, hogy a mondás mondja, mindenkinek van, hanem azt, hogy egy gépész mérnök szemszögéből egy-egy autó milyen, azzal a célzattal, hogy aki ilyet szeretne venni használtan, vagy újonnan, vagy van neki ilyen, és esetleg problémája van vele, vagy érdekli, hogy miért úgy működik valamilyen része, ahogy ő tapasztalja, hogy helyes-e az, ahogy működik, az információt szerezzen, ugyanakkor ne érezze magát tanórán, vagy tankönyvet olvasva, hanem szórakozzon is. Ez egy nagyon nehéz feladat.
Mm. Meg a másik, túl azon, hogy az emberek kevesebbet olvastunk összességében, feltételezhetően, illetve hát kutatások is alátámasztják ezt. Talán az autó műszaki része iránti érdeklődés csökken. Nem tudom, mert erről viszont nincs exakt kutatás szerintem. Tehát csak arra gondolok, hogy már nem fekszünk be a piszkos ruhánkkal hétvégénként az autó alá, mert nincs is rá szükség. Gyakorlatilag már az autók is olyanok, hogy hozzá se tudunk férni az akkumulátor sarú, és esetleg az olajszint ellenőrzés, illetve a ablakmosó folyadék betöltésén kívül. Gyakorlatilag nincs más dolgunk az autóval, ez egy leburkolt valami, egy motor, egy műalkotás végső soron, de nem látszik. De hogy szóval ez mennyire érezhető, vagy jól gondolom, tehát, hogy már nincs akkora nagy érdeklődés az autók műszaki dolga. Ilyen, inkább az, hogy mekkora kijelző van benne, érintővezérlős, vagy hangvezérlő, vagy gesztusvezérlő, vagy gusztusvezérlő, vagy bármi. Tehát, hogy...
Ez így van, egyébként szerintem ez érdekes. Tehát ez az irányú fejlődés, nem csak a fogaskerék, meg ahogy az emlegetett megboldogó Csalányi Péter emlegette, nem csak az olajos körműeknek kell érdekesnek lennünk, hanem mindenkinek, aki autót használ, aki autót vásárol, de egy kicsit elbillenőben van. Viszont én úgy látom, hogy az irányváltással, az elektromos autózás felé való eltolódással, meg az érintő képernyősödéssel párhuzamosan a másik tábor is egyre inkább erősödik, aha, aki, ha nem is old timer, de young timer, tehát 20 év körüli autókat használ. Nyugat-Európában hobbiból, nálunk inkább kényszerből, igen, de ha kényszer, miért ne érezzük benne jól magunkat? Uh-huh. Ha már van egy öreg autónk, ami 17-18-20 éves, akkor azt akár lehet szeretni is, nem csak bosszankodni rajta. Ilyenből egyre több.
Gyuri a Viber üzenetével begyújtott itt egy rakétát, egy kicsit el is kalandoztunk akkor, de még egyetlen egy dolog, hogy aztán utána áttérünk a díjra, hogy a te újságírásod változott az elmúlt 15 éve, most nem csak a normál fejlődés mondom, hanem a külső behatás, vagy úgy értem, az igények hatására.
Biztosan, persze.
Tehát, hogy mondjuk könnyedebben írsz esetleg, vagy nem annyira szakbarbár szó volt a jó értelemben, vagy nem?
Én imádok szakbarbárkodni, uh-huh, de az nem biztos, hogy az autó tesztelés része. Ezért vannak külön rovatai az újságoknak, és a műszaki rovatban lehet szakbarbárkodni, természetesen.
Tehát az hardcore, nem? Tehát az...
Érdekesnek kell lenni, de ott van nyomaték, ott van ötvözet, ott van akkumulátorkémia, természetesen megpróbálom a lehető legérdekesebben
előadni. Én már a tartalmi érzéket nem értettem, tehát, hogy igen, az nem nekem szól ezek szerint. Igen.
De természetesen, ahogy az emberek hozzáállása változik, úgy az újságíró hozzáállása is változik egy kicsit. Nem a látásmód, mert annak szerintem nem szabad.
A tálalás.
De a tálalásnak igen, meg hát, hogy mire koncentrálunk. Azzal, hogy megjelent az általad emlegetett érintőképernyő, meg a menürendszerek, korábban, ezelőtt 10-15-20 évvel nem kellett ilyesmivel foglalkozni. Egyszerű példa, 15-20 évvel ezelőtt nagyon nagy dolog volt, és kiemelendő, hogy egy kis autóban van légkondicionáló, vagy 4 légzsák, vagy akár blokkolásgátló, igen, alapáron, nem ESP blokkolásgátló, ezeket körbe kellett járni. Az alapfelszereltségek táblázata is megváltozott ebből adódóan, hiszen régen örültünk olyan felszereltségeknek, amik ma már természetesek.
Ugye nektek eléggé komoly rálátásotok van, nem csak a díj miatt, az egész autóiparra, tehát a termékekre. Pláne az, hogy itt a díj miatt neked látnod kell nagyjából mindent, ami az elmúlt évben újdonságként megjelent. És nem csak látni, hanem tapintani, tesztelni, stb., hogy a díjhoz megalapozottan tudjál hozzáállni, vagy a díjazáshoz. Most itt a jelenkori autók milyenek? Most próbáljunk, én bedobálok egy kalapba, játszok ilyen oda-vissza játékot, és a kedves hallgatók is bekapcsolódhatnak, hogy mondok egy-egy szót, és akkor próbáljon arról reagálni. Kezdem egy könnyűvel, a mai autók drágák.
Mert hogy egyre drágább minden, nem csak az autók drágák. Bocsánat, egy szóval kell reagálni?
Nem.
Csak egy szót.
Nem, egy szóval kérdezek, nekem könnyű dolgom van, én addig hátradőlök.
Ez egy mondat volt, figyeltem.
Drágák.
Minden drágul. Drágulnak az alapanyagok, ugye eszközhely, nem kell nagyon körbejárni, de hát egyre szigorodnak a környezetvédelmi és szigorodnak a biztonsági előírások. Ezeket mind bele kell lapátolni az autóba.
A kis autók még drágábbak. Fajlagosan.
Igen, de ez viszonylag egyszerű, egyébként nem jó, viszonylag egyszerű gazdasági képlet, mert hogy az autó mérete az valójában a gyártási költségeknek csak egy töredékét teszi ki, hiszen ugyanúgy kell bele motor, ugyanúgy kell bele futómű, ugyanúgy kell bele ülés, ugyanúgy kell bele műszerfal, légkondicionáló, minden más. Ennek megfelelően a rajta megkereshető haszon, amire az autógyárak ugye értelemszerűen hajtanak, sokkal kisebb, mint egy nagyobb méretű, egyébként hasonlóan felszerelt, hasonló képességű autó.
És akkor egy Excel agyú, vagy Excelben gondolkodó pénzügyes, akinek hatalma van egy autószégnél, akkor azt mondja, hogy a gyerekek nem éri meg most pici autót gyártani, tehát most nem azt mondom, hogy korzát, de korza méretű, vagy Clio méretű autót, egyszerűen most már nem éri meg, húzzuk le, mert a másik oldalon, ahol a Insignia méretű autó van, vagy az ilyen nagyobb méretű autók, tehát mondjuk a, vagy Renault-nál mondjuk a Megane, vagy a fölötti autók, azok meg nagyobb marzsal jobban működnek, akkor gyerekek, ne vesződjünk azzal is. És akkor lehet, hogy 10 év múlva mi ott találjuk magunkat autósok, hogy nem tudunk venni kis autót.
Erre van esély, de közben a városi forgalom egyre sűrűbb, közben egyre kevesebb a hely, tehát közben az életünk meg afelé tendál, hogy egyszerűbb, olcsóbb, könnyebb városi autókat gyártjunk, tehát ezek az autók nem tűnhetnek el. De egy lépés, bocsánat, kimaradt az indoklásodból, ami egyébként megfelelő irányba tartott, nem kritikaként mondom, hogy nem a pénzügyes húzza le elsőnek a kis autót, hanem a tervezőcsapat. Mert a tervezőcsapat mindent beletesz, ami kell. A kis autóban, ugyanúgy, ahogy említettem, a légzsákot, a kétzónás légkondit, az ülésfűtést, mindent beletesz, és kiderül, hogy az egyen nagyobb kategóriánál 10%-kal olcsóbb csak. Kiteszik az autószalomba, vagy ráteszik az árlistára, bejön a vevő, és azt mondja, hogy de hát másfélszer akkor a csomagtartó, kétszer akkor a lábhely, ha jönnek a rokonok, barátok, többen elférünk, kényelmesebben utazunk.
Meg a szomszéd is jobban irigy, nagyobb autóra.
Miért ne vegyünk 10-15% különbözetére egy nagyobb autót? Aha. Nem tud annyival olcsóbb lenni a kis autó, amennyit a piac a kis autósága miatt hajlandó fizetni érte. Lehet, hogy ez a városi, elővárosi autók esetében változni fog, ha majd már nem férünk el.
De ez nem is csak fikció, amit mondtam, hogy 10 év múlva lehet, hogy nem lesznek kis autók. Gyakorlatilag manapság is tapasztalható már autógyártóktól, de úgynevezett mainstream gyártóktól is az a fajta hozzáállás, hogy levágják az alját a palettának.
Így van, egyre inkább tűnnek el a kis autók, és már a kompaktok is kezdenek eltűnni. Márka nélkül mondom, egy kereskedővel beszélgettem arról, hogy egy nagyon fontos és szeretett kompakt autó, középkategóriás, alsó középkategóriás autó el fog tűnni hamarosan, már lehet tudni, hogy befejezik a gyártását. És amikor ezt közhírré tette a márka, akkor a vevők megrohanták a kereskedéseket, és a bejelentett gyártás leállításig meglévő, vagy megrendelhető állományt 2 vagy 3 nap alatt sikerült eladni. Akkor lehet, hogy nem jó a döntés.
Akkor lehetséges. Beszélgessünk akkor először a fődíjról, ami maga az Autobest. Tehát most hogy volt idén? Mert van egy előválogatás, amelybe bekerülnek autók 5-7, ugye?
Igen.
5-6-7.
5-6-7.
Most hány került be idén?
Idén 5.
Ez azt jelenti, az, hogy esetleg nem volt akkora merítés tavaly?
Azt is jelenti, meg azt is jelenti, hogy nem jelentek meg időben például. Itt is volt egy olyan autó, szintén márka nélkül, ami az első merítésbe bekerült, és valószínűleg bekerült volna az utolsó körbe is, ha nem halasztják el az európai bevezetését néhány hónappal, és így pont kiesett abból az időintervallumból, amikor meg kell jelennie, hiszen a...
De akkor az idei zsűrizésben benne lesz?
Igen. Persze. Ugyanis, ahogy arról már sokszor beszéltünk, te tudod is, itt nincs olyan, hogy a gyárak jelölik, vagy a márkák jelölik az autókat. Minden autó automatikusan saját jogon indul, ha az emlegetett feltételeket, most nem sorolom fel újra, teljesíti. Ha igazi újdonság, és az elmúlt egy évben jelent meg, és belefér a 30 000 eurós keretbe.
Tehát akkor megvolt ez az 5 autó, ti összeültetek valahol Ausztriában?
Igen, most már hagyományosan Ausztriában csináljuk ezt, talán 5-5-ször, de volt ez Szerbiában, aztán volt Milánó mellett sokáig, és most minden év novemberében, november utolsó hetében, Ausztriában, Bécs közelében jöttünk össze.
Ott van mind az 5 autó?
Sőt, mind az 5 autók, mert hogy ugye itt nem egy modell kapja a díjat, hanem
a modellcsalád, mondjuk.
Igen, a típus.
Igen, vagy típus.
Éppen ezért a márkák mindig többet hoznak.
Tehát legyen benne mondjuk dízel is, hogyha van esetleg hibrid.
Ha még lenne olyan, de igen, egyre kevesebb van.
Igen. Hibrid, egyébként
Automata váltás. Így van.
Dízelek már nem nagyon vannak a palettán, ugye?
Hát lassacskán eltűnnek Európából a dízelek, igen.
És erre gépészmérnökileg, aki esetleg még pici zöld is, mit mondasz?
Én azt, hogy óriási hiba, de az is igaz, autógyári fejlesztőkkel beszélgetve. Ugye, tényleg elkanyarulunk a díjtól.
De azért mindig visszatérünk.
Amíg a széndioxid volt a fő mumus, ugye kezdődött azzal ezelőtt talán 15 évvel, hogy föl kellett tüntetni a hirdetésekben, árlistákon CO2 kibocsátás. Meg hát ma is léteznek a CO2 széndioxid kibocsátási kvóták. Amíg a széndioxid volt a fő mumus, addig a dízel szárnyalt. Ezelőtt 15 évvel már azért kaptunk olvasói leveleket, hogy érti ő, hogy a dízel tesztautó nagyon jó, de ő az alapváltozatú benzines szeretné kipróbálni, vagy arról szeretne olvasni, mert csak arra van pénze, hiszen a dízel drágább volt, arról mikor írunk. És voltak olyan esetek, hogy nem tudtuk beszerezni az adott típusból, autóból a benzinest, mert akkora nyomás volt az autógyártókon, hogy a széndioxid kibocsátás, hiszen a dízel hatásfoka jelentősen jobb, mint a benzinesé, hiszen a dízel autó takarékosabb, ha takarékosabb, akkor kevesebb széndioxidot bocsát ki, tehát CO2 szempontokból jobb. Aztán eljött 2015, a Volkswagen dízel volt ránya, és ez a dolog megfordult.
Tehát bocsánat, lehet, hogy nincs a Volkswagen dízel, botánik, lehet, hogy még ma mindig a dízel a szent.
Elképzelhető, mert a jó dízel, egy műegyetemi tanáromat idézem ezzel, a jó dízel jó.
Köszönjük, tanár úr, igen.
Tehát ami meg tényleg beépítik a kipufogó rendszerébe mindazt, ami a tisztántartásához kell, ezt azt szokták mondani, hogy egy átlagos 2 literes dízel motornak a kipufogó rendszerében egy 1-2-es benzines ára van bente. Tisztítókkal, redukciós katalizátorral, részecske szűrővel, mindennel, AdBlue adagolással együtt. Ez természetesen drágává teszi, tehát egy modern dízelmotornak bele kell tenni egy kis benzinmotor árát a kipufogó rendszerébe. Ez árban nyilván nem teszi versenyképessé, de ez teljesen elméleti, amiről beszélünk, hiszen jött a 2015-ös dízelbotrány, ami megmérgezte a dízelek létét. Egyre fogynak a dízelek, lehet, hogy visszajönnek egyébként, mert bátor fejlesztők időnként előállnak dízel hibridekkel, ami azért jó, ugye, mert amikor ki lehet váltani, nem is idézőjelben, azt akartam, hogy idézőjelben, de nem kell idézőjelben, ki lehet váltani a legbüdösebb működéseket villanymotorral, amíg hideg a dízel, vagy akár a benzines, mindegy, amíg hideg a belső égés, vagy amikor nagyon nagy a terhelés elinduláskor, akkor a dízel hatásfoka hatványozottan érvényesül. Tehát elképzelhető, hogy egy jó és valóban tiszta, ennél adódóan nem olcsó dízel hibrid, ami esetleg konnektorból is tölthető, az elég tisztán tud működni. Más kérdés, hogy nem olcsó.
Más kérdés, hogy nem olcsó, viszont cserébe milyen komoly hatótáv lehet?
Igen, ez egy másik kérdés, hogy állandóan, és nagyon komoly csapatok foglalkoznak az autógyáraknál azzal, hogy mi a jó hatótávolság.
És mi?
Mindenki mást mond. Mindenki mást mond. Van, aki azt mondja,
1000. Hogy...
Hiszen igen, mert az ember örül neki, hogy megvan a lehetősége, ugye? A nagy hatótávnak, de valójában nem nagyon közlekedünk egy húzásból 1000 kilométereket. Úgyhogy megpróbálják ők belőni a valós hatótávot akkumulátormérettel, azért természetesen, két okból. Azért, hogy ne kelljen olyan sokat fizetni az akkumulátorért, hiszen az akkumulátor technika még mindig drága. Ráadásul, ha csak a 50%-át használjuk az akkumulátor kapacitásnak, de 100%-unk van, akkor 50%-nyi tömeget, 50%-nyi technikát nem csak feleslegesen vettünk meg, hanem feleslegesen cipelünk, ami, ha mindent lehámozok róla, felesleges fogyasztás, hiszen ha villanyos az autónk, akkor is energiába kerül a nem használt akut részt is cipelni, amit meg erőműben elő kell állítani, azt az energia, ami meg mondjuk a szénerőmű, akkor füstöléssel jár. Tehát azzal, hogy nagyobb az akkumulátorom, de nem használom, én tényleg mindent lecsupaszítva erről a gondolatmenetről, többet szennyezek, mint ha kisebb az akkumulátorom. De azt kihasználom teljesen.
Egyébként a hatótávnak csak addig van szerintem jelentősége, amíg a töltés ilyen sokáig tart. Onnantól kezdve, hogyha egy tankolás idejéhez közelítő egy töltési idő, senki nem fog érdekelni, hogy az 600 kilométer vagy 388, nem?
Pontosan így. De ez egyelőre nem látszik nagyon közeledni.
Igen, most bocsánat, ezzel hol állunk? Mert most azért hallottunk már szilárdtest akkumulátorokról, ami majd a forradalmasítja majd. Tehát mindig van egy, most már mindjárt itt van a küszöbön, és közben pedig olyan számomra nagyon hozzá nem értőként, sokkal logikusabb megoldásnak tűnik mondjuk a szintetikus üzemanyagok kérdése, amit ugyanabba a 38 éves kis autómba is be lehetne tölteni, vagy mondjuk a hidrogénes autó, ami végső soron szintén elektromos autó, de nem akkumulátorokban tároljuk az energiát, hanem illetve maximum ilyen puffer akkumulátorokban, de azt elsősorban a hidrogén ott állítja elő az autóban. Az elektromosságot.
Sőt, vannak olyan márkák, akik a belső égésű hidrogénes autóban is hisznek, hiszen benzinmotorban, ahogy az autógázt meg a földgázt el lehet égetni, a benzinmotorban szikragyújtással a hidrogént primán el lehet égetni, ráadásul elég tisztán is ég. Uh-huh. Itt a gond a nagynyomású tárolás, a nagynyomású tankolás, uh-huh. és ugye a töltési infrastruktúra, ez egy tipikus tyúktojás probléma, amíg nincs elég hidrogénes autó, akár elektromos, tehát üzemanyagcellás, akár belső égésű, addig nem lesz infrastruktúra, amíg nincs infrastruktúra, addig nem lesznek ilyen autók. Vannak olyan márkák, akik nagyon erősen fejlesztik ezeket a dolgokat, tehát vannak olyan márkák, akik ráálltak a hidrogénes irányra. A szintetikus üzemanyagok szintén jó ötlet, mert a szintetikus üzemanyag ugye nem szabadít korábban ott nem lévő szenet a légkörbe. Ugye az ásványi üzemanyagokkal az a baj, hogy kiássuk a földből azt a elporlat rohadt dinoszauruszt, uh-huh. ami évmilliók óta ott van, és elégetjük őt az autónkban.
Igen, tehát fölhozzuk a felszínre.
Ha szintetikus a benzin, amit mondjuk szélenergiából, vízenergiából, napenergiából állítunk elő, és olyan alapanyagokból, amiket
akkor már... Az a felszíni körforgás része.
Például növényekben, így van, az a felszíni körforgás része, pontosan.
Oké, most tényleg díj, most már aztán ki fogunk kapni. Széchenyi Gáborral beszélgetek, az Autó című autószaklap főszerkesztőjével, gépészmérnökkel, aki az Auto Best zsűriének magyar tagja. Tehát, mondd el akkor iniciális a sorrendet, hogy kik voltak a győztesek.
Hát elmondom először az ötöt, hogy keltsük a feszültséget.
Feszültség az mindig kell.
A Citroen C3-as, a Dacia Duster, az MG3, az Opel Frontera és a Renault Symbioz. Uh-huh. Ez volt idén az ötös.
Igen.
És most már jöhetnek a...
Jöhetnek, persze.
Visszafelé?
Visszafelé.
Jó.
De ha már feszültség.
Jó. Visszafelé. Az ötödik az MG3-as lett.
Uh-huh. Ez egy kínai autó, ugye?
Így van, az MG, ugye Morris Garages, ez egy angol, tradicionális angol márka, ami ma a Shanghai Auto tulajdona.
Igen.
És egy ideig gyártottak Angliában, de most már jó ideje Kínában készül az összes autó, de nem is nagyon titkolják. Ez egy angol emblémával, márkanéven forgalmazott kínai kisautó.
És legyen büszke rám, hogy nem szóltam közben, mert mondta, hogy angol márka, nem az angol font, de zárja bezárva, úgyhogy mehet tovább, igen. Akkor a negyedik?
A negyedik a Citroen C3-as, a harmadik az új Opel Frontera, uh-huh. ami éppen a ausztriai emlegetett, ausztriai nagy teszt előtti pár napban jelent meg. A második a Renault Symbioz, és csak nagyon pici előnnyel, 102 pont előnnyel, csak hogy a nagyságrendeket lássuk, itt ilyen 16 ezer pontokról beszélünk.
Ja, aha.
Tehát 102 pont előnnyel az új Dacia Duster. Lett az Auto Best 2025-ben.
Akkor ez egy tök új Dacia Duster.
Ez egy tök új Dacia Duster. Mm.
Mennyiben másabb, mint ami az előző volt? Tehát mennyiben újabb?
Hát a ránézésre, ez egy vadonatúj Duster. Persze vannak, minden autónál vannak korábbról átemelt alkatrészek, de ahogy említettük, facelift nem lehet, tehát transferválás nem lehet, ez nem egy átalakított előző Duster, ez egy alapjaiban új, széle, hossza, magassága, mindenben más Duster, amiből egyébként eltűnt, legalábbis az európai piacon eltűnt a dízelmotor.
Ugye azt mondtam az elején a bevezetőben, amikor én próbáltam visszamondani a leckét, hogy hogyan áll föl a díj, akkor ez, hogy az öt jelöltből hogy alakul ki ez a sorrend, az úgy néz ki, hogy ugye megtörtént ez az ausztriai teszt, és utána visszavonul mindenki.
Így van, ott mindenki ott van, igen. 3 napon keresztül,
igen.
Viszonylag szabadon autókázhat minden autóval a környező utakon.
Akkor pápuszi, mindenki haza.
És zárt pályán is.
Bocsánat. Zárt pályán is, nagyon jó. És akkor mindenki hazamegy, és akkor neki állsz egy gyakorlatilag egy matrix táblázatnak.
13 kritérium.
13 van. Kritérium. Például ebben, hogyha lehetne tömbösíteni, mi a legfontosabb? Például az ár, az mennyire fontos?
Az
ebben?
Nagyon fontos, az ár nagyon kiemelt.
Igen.
A szervízhálózat, alkatrészellátás szintén fontos, és nagyon fontosak a hagyományos. Azt akartam mondani, hogy autós újságírói, de autóhasználói értékek. Tehát a futómű, a hajtáslánc, a hajtásláncok választéka, a konnektivitás, mint nem olyan régen bekerült elem, tehát hogy tudom a telefonomat rácsatlakoztatni, a biztonság, a légzsákok számától kezdve, a elektronikus vezetősegédeken keresztül egészen a Euro NCAP törésteszt eredményekig, de figyelembe kell venni a szerviz hátteret is, ami például a legbonyolultabb feladatok közé tartozik, hiszen ilyen autókat vezet az ember, autós újságíróként, tudja, hogy milyenek a motorok, tudja, hogy milyen a futómű, de hogy az alkatrész ellátás milyen, az kis utána járást igényel. Nem elég azt beixelni, hogy hát ebbenek több szalonja van, láttam, mint a másiknak, és erre kevesebben azt hallottam.
Ez, ha nem titok, ez hogyan tudod te magad ellenőrizni, vagy ezt így közösen csináljátok el? Vagy?
Nem, hát nem lehet mindenkinek a saját országának.
Ja, logikus, persze.
Hát egész évben én folyamatosan minden egyes tesztautónál megpróbálom beszerezni a van is egy ilyen rovatunk egyébként alapban, a szervízárakat, a biztosítási költségeket, ezek folyamatosan gyűlnek. Árversenynek hívjuk ezt a rovatot, vagy ezt a cikket. Az árversenyek alapján összevetem őket, melyik autóhoz mennyibe kerül egy első sárvédő, vannak ilyen tételek, egy lökhárító, egy lámpa, mennyi a szervíz, óradíj átlagosan nyilvánvalóan, mennyi a fogyasztás, mennyi a biztosítás, mennyi a leasingdíj.
Hát ez nagyon komoly. Most azért beszéltünk már 128-szor el a díjról, de most mégis megdöbben hallgatom. Tehát gyakorlatilag én autóvásárlóként választhatok ebből a listából bátran. Tehát, hogy...
ez
hogy,
a cél.
Igen. Tehát, hogy itt már csak annyi a kérdés, hogy tetszik-e, meg hogy van-e hupi zöldben.
Ez a célunk, ugye az a díj jelmondata, hogy Best Buy of Europe, uh-huh. Európa legjobb vétele. Nem arról szól, hogy Széchenyi Gábornak, vagy bármelyik ország, bármelyik autós újságírójának melyik tetszik a legjobban, hanem ténylegesen az említett 13 kritérium alapján melyik jön ki. Már egyszer inszinuáltam magam egyébként, azt hiszem itt, akik gyakran hallgatnak téged, minket, azok tudják, hogy kiosztottam a pontjaimat az emlegetett mérnökös közgazdászos módszeremmel nem egy nap alatt, hanem az említett 2 hétből napi jelentős időt erre számva, és összeadtam a pontokat, ez egy Excel táblázat, összeadja a pontokat, és azt látom, hogy ó, hát ez nem az én kedvencem. Uh-huh. Ebből nem ezt az autót tetszett az aktuális 5-ből a legjobban.
De ez a torzulás, ez hogyan lehetséges? Hogy?
Hát úgy, hogy mások az alkatrészárak, más a szervizhálózat, más a fogyasztás, aha. más a konnektivitás,
tehát, hogyha te
a motorválaszték.
Főráznak éjszaka álmodban, na, akkor melyik legyen az első, nem így mondtad volna, ahogy akkor kijött, illetve esetleg azóta is volt.
De gyökeres eltérés nem volt, csak helyezésekbeli különbségek voltak, hiszen az embernek van egy szubjektív képe az autókról, és van egy objektív kép, amit valójában pontozni kell, ilyenkor háttérbe kell ezeket szorítani.
Uh-huh. És akkor tehát komolyan mondjuk, tehát konnektivitás például, akkor fogod az androidos telefonodat, és esetleg kölcsönkérsz még egy
Meg a fiam nem androidosát, igen.
És akkor na, akkor csatlakozunk rá, hogy szól a zene, akadozik-e, vagy mit, tehát akkor így.
Így van, nem abban a 2 hétben.
Nyilván.
Ugye ezt nem csak az autóbesz miatt csinálom, hanem a kiadványaink miatt igen. is. Tehát ez nekem a napi munka része. Uh-huh. Így van, nem lehet azt mondani, hogy ó, hát szerintem ez jobb volt, mint a másik. Ezeket autós újságíróként jegyzeteket kell erről készíteni, elő kell őket szedegetni, mivel én már 52 éves vagyok, lehetne a telefonomban is, de sajnos papíromban. Össze kell szedni a papírokat, ki kell teregetni, és végig kell őket nyálozni.
Tehát azt beszéltük, hogy az ár rendkívül fontos. talán a legfontosabb tényező ebben a Matrixban, abban a 13...
Hát most megfogtál, lehet, hogy a fenntartási költségekkel azonosan esik
akkor mindenképpen adva. Valamilyen szinten a költségekkel kapcsolatos.
Így van.
Tehát
így van.
Tehát
az ár-érték arányjal, ez egy kicsit elcsépelt, de igen. Ez az igazság.
Uh-huh. Mondd el még egyszer, légy szíves, akkor most tehát első a Dacia Duster.
Utána a Renault Symbioz, utána az Opel Frontera, Citroen C3 és MG3.
Igen. Tehát ezek a tavaly bemutatott, vagy tavaly forgalmazott autók. Tehát itt az a különbség, hogy nem csak az új autók, tavaly bemutatott új autók közül válogattok, hanem a tavaly forgalomban lévő autók.
Nem, mindig csak az újak.
Ja, tehát ezek a tavaly bemutatott autók.
Így van. Így van. Az előző díj kiosztásától, a 2024-es díj kiosztásától, a 2025-ös díj kiosztásáig. Ugye november végén van a nagy teszt, az említett meditációs elvonulás 2 hete, és utána december közepén eredményt hirdetünk.
Tehát, hogyha valaki egy régebbi autót akar venni, akkor érdemes a régebbi díjak között
utakodni. A díj weboldalán 2000-ig visszamenőleg megvan az összes díj, sőt, az összes zsűritag pontszáma. Uh-huh. Tehát senki sem bújik el. Nem az van ebben az esetben, hogy szerintem ez az első, hanem az, hogy szerintem ez az első ennyi ponttal. Uh-huh. Tehát engem számon lehet kérni, hogy én tavaly előtt idén mennyi pontot adtam ennek, és mennyivel előzte meg az első másodikat. Itt ugye egy pillanat, nem mintha nagyon érdekes, csak a nagyságrendek miatt. A Duster 16.292 ponttal győzött, és csak 102-vel maradt le a Symbioz, tehát nagyon szoros volt a verseny.
Az országok között a piac mérete, vagy lakosság arányosan van-e súlyozás?
Nincs.
Na most, ez csak abban a szempontból fontos, hogy mondjuk itt a fenntartási költségekben, és ti különböző eseményeken találkoztok a kollégákkal, tehát a többi zsűri taggal, hogy nagyon nagy a szórás mondjuk szervizköltségben, vagy ezekben a dolgokban?
Óriási. Igen? Megdöbbentő dolgokat lehet.
Na például, mi, hogy mesél, sorry, vaskos.
Hát egyrészt önmagában például a legendásan közismerten drága skandináv államokban, amikor én szörnyűködöm a magyarországi szervíz átlagdíjakon, akkor kiderül, hogy ez egy tetszőleges márka, dán márka szervíz árának a fele.
Aha.
Tehát ugyanígy az árakban is. Nagyon nagy a...
Jó, mondjuk az autó áramban őrült nagy különbség pont az EU szabályozás miatt nem lehet.
A nettóban, de a bruttóban lehet.
Igen, ja, igaz. Ez egy érdekes kérdés. És az is egy nagyon fontos, hogy több mellékdíj vagy aldíj van. Tehát ugye ez a Best Buy of Europe, amiről most beszéltünk, az a fődíj, ami tehát a Dacia Duster lett ebben az esetben idén, de vannak különböző díjak. Nekem az egyik kedvencem a Technobest.
Nekem is.
Na, igen, de most azért, mert, és akkor most itt rá tudunk megint térni arra, amiről a műsor elején beszélgettük, és már így felhergeltem a hallgatókat, hogy tulajdonképpen ez alapján tudjuk meg, hogy mit tud az autóipar. Tehát a Technobest ilyen, nem, bólogatsz egy kicsit.
Nem teljesen. Ez alapján tudjuk meg.
Lehet mondani, kérem szépen.
Visszacsatolva a legelejére, hogy mennyire műszaki érdeklődésű a közönség, és mennyire fontos ez még. Ez szerintem az Autobest összesen talán 10 díja közül a legtechnológiaibb díj. A Technobest, ahogy a neve is mondja.
De ez hogyan találjátok? Te egy tavalyi fejlesztés?
Igen, ezek mindig kifejezetten műszaki dolgok.
Tehát talán volt, emlékszem, a Skyactiv nyert korábbi évben, emlékszem, a Mazdának a Skyactiv.
Ja, így van, motor.
Igen.
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 Igen. Most is egy ilyen hajtáslánc rendszer nyert. Ez egy külön műsort is megérne, nem akarom helyettet szerkeszteni, ne ijedj meg. Ez az Orobay nevű cég. Valószínűleg a hallgatónk 99,9%-a nem hallott még
igen,
róla.
A hallgató 90 és a műsorvezető.
Műsorvezetők 100%.
És a műsorvezetők 100%.
Ez egy kínai tulajdonú óriás cég, ami a Volvo, igazából a Volvo fejlesztő bázisán jött létre, akkor, amikor több mint 10 évvel ezelőtt a kínai Geely vagy Geely felvásárolta ugye a Volvót, és ahogy egyre inkább az európai autóipar a nem is kicsit erőltetett villamosítás felé kezdett elhajolni, a Geely vezetősége úgy döntött, hogy egyrészt Európából az akkoriban majdnem állástalanná váló, vagy állásukat féltő hagyományos motorfejlesztőket, de a hibridek fejlesztőit is összegyűjtötte, akit lehetett, és létrehozott a Volvo fejlesztői bázisán egy kifejezetten hibrid hajtásláncokat fejlesztő hatalmas vállalkozás, talán 8 vagy 9 gyárral világszerte, 10-valahány ezer mérnökkel, nem tudom a pontos számokat, csak a nagyságrendeket, és kifejezetten azzal bízta őket meg, hogy takarékos, másoknak is eladható hibrid hajtásláncokat és plug-in hibrid hajtásláncokat fejlesztenek, köztük egyébként dízel hibrideket is. Tehát nem csak motoros mérnökök kellettek, kellett villanymotor, kellett akkumulátor. Ebből létrehoztak egy hatalmas kutató-fejlesztő gyártó céget, ami tényleg az összes kontinensen fejleszt, kutat és gyárt, nem csak Kínában gyárt, Európában is, Dél-Amerikában is vannak gyárai, és ugye ellátja belső égésű és hibrid hajtásokkal a Geely-Geely márkákat, de bárkinek ad szívesen, akinek ilyen hajtáslánc kell, vagyis, ahogy ugye a kínai weboldalakról ismerjük, a márka jelzés vagy a jelvény helyén ugye csak az szerepel a képen, hogy your logo here, hogy ide tesszük az ön márka jelzését, amit szeretne. Ő bárkinek szívesen gyártanak hibrid hajtásláncokat, 50 lóerőtől 650 lóerőig, személyautóba, teherautóba, bármibe. És azt is elmondták, hogy ha már az európai tradicionális márkák, most ez egyébként már erősen visszafordulóban van, de egy évvel ezelőtt még nagyon igaz volt, ezek a tradicionális márkák kifelé jönnek a belső égésű hajtásokból, és nem akarnak ezekbe investálni. Ha mégis fordulna a helyzet, ők már sejtették, hogy fog, hiszen fordulóban van, akkor mi tudunk olcsó, egyszerű, takarékos hibrideket eladni, és azt is hozzátették, hogy a világ igényének, ilyen várható jegyet nem volt konkrét még, igényének 80%-át ők tudják szállítani bárkinek, aki szeretne ilyet.
Atya úr. Bocsánat, ez, hogy most fordulnak a dolgok, hát hogy tud fordulni, amikor itt van a nyakunkon 2035, ugye 10 év múlva már csak új elektromos autókat, vagy feltetőleg, tehát zéró kibocsátású autókat lehet forgalomba helyezni az Európai Unióban.
Ez még mindig így van, de ugye ez az elején is benne volt már a tervezet idejében is, hogy 2026-ban ezt felülvizsgálják, és most már egyre többet hallani, és egyre több felől hallani, hogy nem elképzelhető, hogy felülvizsgálják, hanem biztosan felülvizsgálják, hiszen az iparnak rosszat tesz az erőltetett átállás. Mindig azt szoktam mondani, akik minket gyakran hallgatnak, már unják tőlem, hogy a jövő szinte biztosan elektromos. Mert az villanymotor jó hatásfokú, a villanymotor tiszta, az áramot tisztán is elő lehet állítani, tehát minden józan gondolat afelé hat, hogy elektromos autókat kell gyártanunk, elektromos autókat kell használnunk. De az erőltetett, erőszakos átállás olyan egyenlőtlenségeket szül, ugye talán veled is beszélgettünk arról, hogy előrelépése az, hogyha drága villanyautókat tudunk adni a tehetőseknek, akik otthon tudják tölteni, meg tudják fizetni a közterületi töltést, és egyáltalán meg tudják fizetni a villanyautó, az akkumulátor.
Az egyébként baromi drága a közterületi töltést.
Így van, mindennek az árát, és közben a vevők maradék 90%-át, vagy még többet, benne hagyunk 20-25 éves autókban, mert ő újat venni nem tud, már használtat se nagyon tud venni, tehát szakad az autós közönség, drága villanyautósok, most szándékosan szélsőségesen fogalmazok, drága villanyautósokra, és az öregeket életben tartókra. Ez nem lehet a cél. Erre az időre, az átmeneti időre, amit szerintem nem erőszakosan egy kitűzött dátummal kell kijelölni, hanem ösztökélni kell és ösztönözni a vásárlást, a gyártást, a terjesztést adóval, támogatással, bármivel.
Hát meg szerintem, bocsánat, de hogy még a maga a gyártás racionalizálásával. Tehát, hogy szerintem még maga az elektromos autó gyártás, meg a technológia sem kiforrad annyira, hogy önmagában olcsó legyen. Mert azt sem várható el az államoktól, hogy ők finanszírozzák folyamatosan. Hát, sőt, már azért vannak is ilyen hangok, hogy most már oldjátok meg magatok, de nem tudják megoldani, mert még nem volt annyi idő valószínűleg, hogy kiforjon egy olyan munkafolyamat, hogy annak a végén, illetve nem csak a munkafolyamat, mert az lehet, hogy kiforrott már annyira, nem tudom, de hogy maga a technológia...
Meg a pénzfolyamat nem annyira kiforrott. Igen. Mert ha egy automárka tud megfelelő mennyiségű, egyébként a maiaknál tisztább működésű hibridet, plug-in hibridet gyártani és eladni, abból tud fejleszteni, fejleszthet.
Igen, de hát most itt majdhogy nem, ez is túlzás, rogynak be az európai nagymúltú autógyártók, mert egyszerűen kicsit lemaradtak itt az elektromos fejlesztésben, most próbálkoznak, de az egész valahogy nem jön össze, és ennek láthatjuk az eredményt, az, hogy a kínaiak meg már ott állnak. Nem ott állnak, már itt állnak bent, látva mondjuk a BYD példáját, amely azért nagyon komolyan, nagyot komolyat ugrott itt, igen, már Magyarországon is.
Igen. És a kínai automárkák, függetlenül a márkától, kínai automárkák első embereivel beszélgetve, szinte mindenki azt mondja a megemelt vámokra, a megnehezített feltételekre, hogy mi nem kalandorkodni jöttünk Európába, mi az európai piacra pályázunk, ha átmeneti nehézségeink vannak, akkor azokat el kell viselni, de nem fognak ők ettől kivonulni.
Igen. Igen, és általánosságban mondható, hogy ők ezt a belső égésű autós motoros problémát átugrották, mert azokkal nem tudtak nagyon betörni az európai piacra. Összességében vannak egyedi próbálkozások is, vannak egyedi sikeres próbálkozások is ebben, de alapvetően az úgy nem jött be.
De most beszéltük az Eurobay-ről, ami viszont kifejezetten erre készült, mert annyi, ugye mondtam, hogy a világ igényének 80, hibrid igényének 80%-át ők tudják szállítani, tehát ők erre is fölkészültek. Van nekik olyanjuk. Az igaz, hogy az 5-6 évvel ezelőtti korai, ilyen szempontból korai kínai belső égésű autók nem álltak ott, de ha megnézünk már olyan színvonalon, hogy Európába jöhessenek, de ha megnézzük, hogy az elmúlt 5 évben a kínai belső égésű technika is mennyit fejlődött, az hatalmas.
Hát mondjuk a díjat valamiért megkapta, miért?
Ezért. Ezek már az Euró 7-re is felkészített a hajtásláncok. És amikor megkérdeztük a vezetőfejlesztőt, aki egyébként egy mosolygós svéd, volt volvós konstruktőr, akkor azt mondta, hogy az Euró 7-től nem félnek? Mondta, hogy hát nem lenné ennyi gyárunk, meg nem lennék én itt önök előtt, hogyha nem tudnánk kezelni az Euró 7-et.
Uh-huh. De akkor konkrétan tehát azért kapta ezt a díjat, mert ez egy nagyon jó konstrukció, de mitől jó egy hibrid konstrukció? Mitől lesz jobb?
Hát ez aztán tényleg...
Ez a külön műsor.
Igen, ez tényleg messzire vezet, hogy mitől jó egy hibrid. Uh-huh. De ennek az az értéke, hogy ez egy hajtáslánc Lego, amit ők kitaláltak. Cserélhető motorok, cserélhető akkumulátorok, cserélhető villanymotorok. Mindegy mindennel kis túlzással összerakható, többféle akkumulátor megoldás, többféle villanymotor, többféle benzin és dízelmotor, és az alapkészlet, mit tudom én, talán 30-40 eleméből sok ezerféle hajtáslánc legózható össze nagyon jó pofán, a kis városi autótól, a teherautón, vagy áruszállítón keresztül a sportautóig. Hmm. Mert akkor tegyünk bele mondjuk 2 villanymotort, és arra a benzinmotorra meg 2 turbót, és már is megvan a 600 lóerőnk. Ez egy nagyon okos legó.
Milyen díjak vannak még? Tudom, hogy az egyik díjban Walter Röhl, a legendás rally versenyző is szerepel.
Igen, ez a Sportbest.
Sportbest.
Minden Walter. Díjunk bestre végződik, tehát van olyan, hogy Ecobest, Safety Best.
Oké, akkor mindegyiket most már csak tényleg szinte felsorolás szerűen, mert 5 percünk sincs.
Aha. De most Walter Röhl, vagy?
Igen, menjünk sorban, milyen díjak. Hát akkor...
Jó. Smart Best.
Uh-huh. Mit jelent?
Hát az autó számítógép sülésének díja.
Itt mennyire kúszik be már az AI, vagy a mesterséges intelligencia?
Nagyon. Uh-huh. Telibe találtad, mert hogy az idei fődíjasa a Smartbest-nek a Stellantis ChatGPT alapú fedélzeti rendszere. Ami először a Peugeot autóiban, meg a DS-ben jelent meg, aztán az Opel-ben.
De mivel több, ami most van, hogy máshogy mutatja a kilométer órát? Vagy...
Nem, hát te is vezettél, vagy sokan próbáltak biztosan hangvezérléssel működő fedélzeti elektronikákat. Ez Mindegyiken, az általam próbáltatnál, mindegyiken túlmutat. Igen. Normál beszédhanggal lehet vele beszélgetni, és az is nagyon jó.
Fordulj be jobbra, nem ennyire, de mit tudom, vedd le a fűtést fél fokkal?
Igen.
Léci.
Igen. Aha. És az is nagyon jó pofa, hogy amikor ugye ezeket hey vagy hello, és az adott márka Peugeot, de ez így lehet föléleszteni.
Hello ezzel. Peugeot mondjuk, és akkor...
Igen, nem tudom pontosan, de ilyenekkel.
Igen.
És akkor valamelyik tesztautóban azt válaszolta nagyon amerikaian, hogy ha...
ez már a mesterséges intelligencia. Igen. Most nem tudom, hogy igaz, de múltkor láttam egy vírus videót, nem is tudom hol, és abban egy német prémium márkában ülők kérdezték, hogy na mi a véleményed? És mondta másik német prémium márkát arról, és mondta ugyanaz, mint neked, különben nem ülnél itt. Mondta egyébként, és lehet,
ez szellemes, hogy...
Igen, de simán lehet, hogy a mesterséges intelligencia volt, és akkor persze nagy nevetéssel ért véget a videó. Oké, akkor tehát kapta ez a Stellantis, tehát a Peugeot...
Meg a rengeteg
márkák. Most már Opel, meg igen. Fiat, meg minden, meg az amerikai márkáknak ez a mesterséges intelligencia alapú rendszere, ami sokkal emberközelibb, és megoldja azt az általam állandóan hangoztatott problémát, ugye a figyelemelterelést, mert hogyha már csak simán a középkonzoli kijelzőt kezdik el nyomkodni, hogy csak állítsuk azon a nyomorult hőfokon akár fél fokot, addig nem tudom hány száz méter akár ki tud esni a figyelmünkből, de akkor ezzel, ja és akkor csomószor egyébként az autógyárak úgy reagáltak, hogy de ott a hangvezérlés, mondom, ne egy vicceltek már azzal a szarra, az nem hangvezérlés, akkor erre ez megoldás. Következő díj.
A következő díj a Company Best, ami az általad is emlegetett BYD-jé most, hiszen ők aztán tényleg elég sokat léptek előre, nem csak az európai piacon, hanem a fejlesztéseikben is.
Na igen, tehát nem az csak, hogy na most itt esetleg, amit hallhattuk mondjuk, hogy kínai állami pénzekkel megtönve itt be tudtak robbanni piaci szinten, hanem hogy az...
Nem,
hogy
a modellkínálat, a fejlesztés.
A fejlesztés, okay.
Ők is egyébként a napokban mutattak be egy olyan padlólemezt, ami ugye eddig ők nagyon erőszakosan és határozottan kizárólag akkumulátoros elektromos hajtások. Most már a sajtóközlemény úgy fogalmaz, hogy forradalmasítja a belső égést és a elektromos hajtásokat.
Safety best, aha.
Ez egy Cybex Airbag nevű gyerekülés, ami azt tudja, hogy légzsákkal védi a gyereket saját lassulásérzékelővel.
De jó.
Aztán az EcoBest. Az igen. EcoBest hagyományosan mindig villanyautós, ez az új elektromos Renault 5-ös. Ezt mindig egy autó kapja. A SportBest Walterről, aki ugye kétszer volt világbajnok, igen. És négyszer nyert Monte Carlo-ban.
Jól zárójel, beírják a YouTube-on, hogy Walterről, akkor mint egy orgonaművész olyan videókat látnak, úgy áll a lába a pedálon, hogy egyszer érdemes megnézni, Walterről, úgy írják. Aztán
DesignBest, Stefan Zilaf, formatervező, aki az egyébként világhírű Peter Horbury-t követte a Volvo design csapatában, de most a Geely világszintű vezető tervezője. Manbest.
Bocsánat, ez is, hogy mutatja, hogy beszippantja a szürke állományt a kínai autóipar.
A Manbest, ami nem férfit jelent, hanem menedzsert, nők is kapták már egyébként, kevés nő van az autóipari vezetők között. Most Arno Belloni, aki most a Citroën vezető marketing főnöke, és van még egy Star is Back nevű díj, de arról majd később, okay. Legközelebb.
Nagyon szépen köszönöm Széchenyi Gábornak, az Autó című autószakló főszerkesztőnek, hogy itt volt.
Örülök,
az Autó zsűri tagjának. Jövő héten folytatjuk. Viszont hallásra.
Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig.